Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Elképesztő volt az érdeklődés a hétvégén az El Clásico iránt. A Real Madrid és a Barcelona bevételei pedig a spanyol GDP-ben is meglátszanak. A Trend FM által megkérdezett sportközgazdász elmondta, a hétvégi bajnoki rengeteg embert mozgatott meg, annak ellenére is, hogy már lezárult a Messi és Ronaldo korszak a két csapat rivalizálásában. Hozzátette, hogy a két spanyol együttes különböző gazdasági modellel működik, és jelenleg a Barcelonánál a fiatal, akadémián nevelkedett játékosok szállították a 4-0-ás győzelmet. Dénes Ferenc az aranylabda átadásról és a díj jelentőségéről is beszélt. Berla Attila interjúja.
A hétvégi Real Madrid-Barcelona meccs előtt olyanokról lehetett olvasni, hogy egy kicsit Messi és Ronaldo nélkül elvesztette a varázsát az El Clásico, azonban így a meccs után ez nem hiszem, hogy elmondható sem a játék minőségével, sem pedig a meccs érdeklődésével kapcsolatban.
Annyira nem, hogy a két klub összbevétele az a spanyol GDP-nek érezhető, számolható, tehát megjeleníthető százalékát adja. Csak hogy érzékeljék a kedves hallgatók, egy 2019-es számban előttem a két klub adta a spanyol GDP-nek a 0,12%-át, ami nagyon-nagyon sok. Tehát két futballcsapat adja a spanyol GDP-nek, még egyszer mondom, mérhető százalékát. Ez a szám azóta nem romlott, hiszen azóta túl vagyunk egy Covid-járványon, és a két csapat egyébként Európában továbbra is meghatározó a klub, tehát a két csapat összecsapása az mindenképpen egy nagyon komoly érdeklődésre tart számot. Tehát nem véletlen az, hogy Magyarországon és gondolom szerte Európában mindenütt téma volt baráti körökben, újságokban, szóval mindig vannak mások, akik jönnek a nagy sztárok után.
Így van, óriási beszédtémát szolgáltatott a hétvégén Magyarországon is. Meglepetés volt egyébként ez a 4-0, ugye mind a két csapat a BL-el jól hangolt az összecsapásra, de ez benne volt előzetesen?
Hogy is mondjam, nem, és mindig benne van. Tehát ez azért jó pár El Clásicót láthattunk. Hát én idősebb korosztályhoz tartozom, az elmúlt évtizedekben voltak kiugró eredmények, általában kemény meccseket játszanak, de hát ez a futball ilyen, tehát én is szurkoló vagyok, a kedvenc magyar csapatom van, kedvenc angol csapatom, és hát szoktam nézni a kiemelkedő európai mérkőzéseket. Mindig benne van az, hogy egy nap első az egyik csapatnak van minden, a másiknak meg semmi.
A Barcelona évekkel ezelőtt azt a stratégiát hozta meg, hogy nem vásárol drága pénzért játékosokat, mondjuk az anyagi helyzetük nem is igazán engedte ezt meg, de az akadémián nevelkedő játékosok talán most kezdenek beérni, ez egy jól működő gazdasági modell lehet a klubnál?
Ez mindig dinamma, hogy vásároljunk, vagy termeljünk, és azért hát a Barcelona márka, és ugye most már ez Magyarországon is látható, az akadémiai márka azért elkezd hálózatként működni, tehát próbálnak ők is a Manchester City által meghonosított hálózati modellben dolgozni. Hát ugye nekik a brazil, argentin vonal nagyon jól működik, és hát mondom, még egyszer mondom, a márka miatt a legtehetségesebb játékosait is próbálják be ajánlani az akadémiának. Működik, és hát igazából nem is tud más csinálni a Barcelona, mert hogy a 2020-as években, 2019-20-21-ben olyan pénzügyi döntéseket hoztak, amivel gyakorlatilag éppen, hogy csak talpon tudtak maradni, vagy felszínt tudtak maradni, hát volt is szó róla, hogy azért, hogy jobban megvakarnák a financial fair play minden szabályát, akkor nem biztos, hogy megállna a Barcelona minden pénzügyi tőkéje, de úgy látszik, hogy rendbeszedték magukat, és hát ezek szerint, és ugye a mérkőzés után is elhangzott többször, hogy a fiatalok képesek bizonyítani, hogyha lehetőséget kapnak.
A másik oldalon viszont sokan Mbappé szerepéről beszélnek, ugye a Madrid kapcsán. Nem nagyon vannak vele megelégedve a szurkolók. Hogy látja, kell még neki idő a beilleszkedésre, vagy inkább az lehet itt a probléma, hogy a sok sztár miatt nem igazán a kedvelt posztján játszik?
Aki a Real Madridba igazol, az tudja, hogy hova igazol. Tehát azt nem hiszem, hogy zsákba macskát kapott. Egy professzionális játékosnak képesnek kell lenni, szerintem bármilyen poszton játszani. Az kép persze igaz, hogy van, ahol jobban tudsz teljesíteni, van, ahol kevésbé. De hát ugye, és kérdés az, hogy egyébként a kérdés mögött meghúzódó az a típusú feltételezés, hogy a labdarúgásban is végül megy egy olyan típusú specializáció újra, ami a mondjuk a 80-as években volt jellemző, egy jobb hátvéd volt, a baloldali futó az baloldali futó volt, aztán jött az a komplex játékosok korszaka, hogy most újra visszatérünk ahhoz, hogy annyira specializált játékszem, lásd Haaland, aki gólvágó. tehát más nem tud csinálni, csak gólt rúgni. Nekünk legyen mondva a magyar válogatottban, nincs csak egy olyan játékosunk, aki minden meccsen garantáltan két gólt rúg. De hát ez egy érdekes szakmai felvetés. Ez nem, tehát hogy is mondjam, én sokakkal ellentétben nem azt gondolom, hogy nekem kell a fotelből ezeket a dolgokat megoldani. Ancelotti, a Real Madrid képezetének a feladat, hogy ezt megoldják. Nyilvánvalóan nagyon sok pénzben van a játékos, tehát azért azt nem lehet, hogy ne találják meg a helyüket, mert ugye hát azért ők is, a bevételekből élnek, kiegyensúlyozott költségvetésre törekszenek, ami nagyjából azt jelenti, hogy profitabilitási működést feltételez. Szóval én azt kérdezi, hogy mi lesz a jövő, az a válaszom az, hogy Mappinak meg fogják találni a helyét, és Mappé jól fog teljesíteni a Real Madridba. Még egyszer mondom, a Real Madrid az a futballkultúra, Ancelotti az az edző, az egész gépezet úgy működik, hogy előbb-utóbb teljesíteni fog a fiú.
Térjünk át egy kicsit az aranylabda gálára. Azt lehet mondani, hogy továbbra is ez a legnagyobb díj, amit egy játékos egyénileg megkaphat?
Úgy látom, hogy igen, tehát azért amekkora hype van körülöttel, meg amekkora viták folynak körülötte, ez nekem azt mondja, hogy igen, mert hogy mindig az a legértékesebb, amiről a közbeszéd folyik, és ha a közbeszédet ez uralja, akkor nyilvánvalóan a pénz is e körül forog.
Azt látom az elmúlt években, hogy folyamatosan csatárok, gólvágók kapják ezt a díjat. Elképzelhető, hogy a közeljövőben akár védők vagy kapusok szerezzék meg ezt az egyéni elismerést?
Hát nehéz elképzelni, egyébként pedig azt gondolom, hogy egyszerűen a látványosság miatt, a szurkolók elfogultsága miatt, és hát a szakemberek elfogultsága miatt egyébként a csatárok azok az első szám kedvezményező célja, úgy tetszik az aranylabdának.
A mérkőzés tehát 4-0-ás Barcelona győzelmet hozott, egyébként a történeti hűség kedvéért jegyezzük meg, hogy két gólt is szerzett a Barcelona lengyel centere, Robert Lewandowski. Ezzel 2-0-ra vezetett a Barcelona a második félidőben, majd Lamine Yamal, a fiatal saját nevelésű játékos, és utána pedig Rafinha csapott le, így alakult ki a 4-0-ás végeredmény. A Barcelona pedig jelenleg 6 pontos előnnyel vezeti a La Ligát, de hát még persze nagyon sok van hátra, és biztos kiélezett versenyfutásra lehet majd számítani a spanyol bajnokságban. Most pedig tenisszel, és nem labdarúgással folytatjuk. Rafael Nadal ugyanis visszavonult, és hát Rafael Nadal pályafutása során rengeteg nagy mérkőzés játszott természetesen. A legemblematikusabb rivalizálása a svájci Roger Federerrel történt, azonban főleg itt a pályafutása második felében már jóval inkább Novák Djokovic volt a legnagyobb ellenfele Rafael Nadalnak. Nemrég lejátszották a 61. Djokovic-Nadal meccset, ez volt egyébként az utolsó kettejük párharcában. Djokovic győzött, ez a 61. egymás elleni mérkőzésükön a 32. diadala volt a szerbnek, tehát rendkívül kiegyenlített az állás ebből a szempontból. Rafael Nadal 29-szer tudott győzni. A meccs végén, a Djokovic-Nadal meccs végén a két teniszező átölelte egymást, mosolyogtak, nagyon megdicsérték egymást és elbúcsúztak. Eközben zugott a vastaps az arénában, egyébként Federertől is hasonló körülmények és könnyek között búcsúzott el Nadal, aki tényleg a tenisz történelem egyik legnagyobb játékosa. Most az ő karrieréről beszélgetünk a következő percekben Juhász Gáborral, egykori Fed Kupa kapitánnyal. Tartsanak velünk!
38 évesen bejelentette visszavonulását a Salak király, napjaink egyik legismertebb sportolója, a spanyol teniszező Rafael Nadal. A játékos utolsó profi versenye a 2024-es Davis Kupa lesz a válogatott színeiben. Itt van velünk a telefonvonalban Juhász Gábor, korábbi Fed Kupa kapitány. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Nagyon sokan elmondták, leírták az elmúlt időszakban, hogy nehéz lesz elképzelni Rafael Nadal nélkül a profi tenisz világát. Személyesen számomra is, én mióta követem a sportot, Rafael Nadal mindig ott virít a különböző magazinok, online portálok legfrissebb hírei között, és tényleg hónapról hónapra egy időben szállította a jobbnál jobb eredményeket. Ugye például azt kiemelném, hogy volt egy olyan periódus, amikor 10 éven belül 9 Roland Garrost is nyert, tényleg számtalan nagy siker. Gondolom ön is csak szuperlatívuszokban tud Nadalról beszélni. Mi tette őt igazán kiemelkedő teniszezővé?
Hát igen, egy 20 éves időszak szép lassan végét veszi, még hál' Istennek a nagy hármas közül, itt a nagy hármas alatt értem, ugye korábban tavaly visszavonult Federer, Nadal, mint Djokovic, aki még állja a sorat, rajuk be köztük, hármuk közül ő a legfiatalabb. Magam barátaimmal úgy hívtam őket, hogy Federer volt ugye a művész, Nadal a harcos, Djokovicot meg senkit nem nánta, mármint a szurkolóira gondolok, a Funny Man-nek hívtuk, konszolidáltan fogalmazva. Minden elismerés természetesen övé, mert a legtöbb Grand Slam címmel ő büszkélkedett, de most jelenlegi riport ugye Nadalról szól. Én úgy gondolom, hogy a harcos, a Nadal a maga 22 Grand Slam titulusával, mert azért a 14 Roland Garroson kívül még nyert, 8 darab Grand Slam-et, és ebben benne volt az Ausztrál Open-től kezdve a Wimbledonig, a US Open-ig, tehát minden talajon sikerült neki, sőt Wimbledont is külön kétszer is tudott nyerni. Igazán azért emel kalapot mindenki, és hajó mélyen meg előtte, mert akkora sportemberi kvalitásokkal és emberi kvalitásokkal is, amivel ő rendelkezik, talán nincs még egy. Ha belefér egy személyes élmény, mert jó magam is azért évtizedig jelen voltam különböző játékosokkal, főleg Mandula Petrával a Grand Slam versenyeken. Személyesen én a 2000-es évek környékén, mint junior játékos ismertem meg Rafát, sőt 2001-ben még az egyik tanítványom, akkor még az Európai Teniszszövetség megrendezte a junior bajnokcsapatok Európa kupáját, és Barcelonában Horváth Tibor győztesként hagyta el Nadal ellen a pályát. A lényeg az, hogy ezek a top 10-esek, ezek a nagyok a Grand Slam versenyeken, mert máshol nem volt alkalmunk találkozni velük, azért nagyon elkülönítve közlekedtek a maguk területén, a VIP lounge-tól kezdve a transportjuk egész másképp volt szervezve, de azért voltak helyzetek, amikor összefutottunk, és Rafa még 2019-ben is előre köszönt nekem, úgyhogy nem lehetett őt megelőzni, és ezek azok a dolgok, amit ő akkorává tették, amekkora lett.
Jók voltak ezek a jelzők, amiket említett a három nagy játékos kapcsán. Igen, Rafael Nadal tényleg a nagy küzdő volt, ugye elég sok sérülésből is vissza kellett térnie, főleg itt a pályafutása vége felé, és ezeket is kibírta, és ezeken is túltette magát. Az mennyire egy extra, egy plusz, hogy miközben említette, hogy azért minden borításon természetesen nyert Grand Slamet, de hát mégiscsak salak király volt, tehát ott nyerte a legtöbbet, a legtöbb nagy siker az a salakhoz köti őt. Azt mondják sokan, hogy ez a talán a szervezetet leginkább igénybe vevő borítás. Ezzel egyetért? Ez tényleg így van?
Manapság már egy igen, de most már az olló nem olyan széles, nincs annyira nyitva, mert természetesen az ízületek védése érdekében azért már a kemény borítás is sokkal lájtosabb, hogy így fogalmazzak. Inkább ami az ő szervezetét, testét jobban igénybe vette, az a játékstílus, amit ő uralt és birtokolt, tehát hihetetlen, bár hálónál is jól érezte magát, és mint láthattuk, mélységbe is nagyon szívesen közlekedett, de azért a bázis neki az az alaponnal, és a kigyalogolok akárkit is, ha kell, felfogás volt. És hát, hogyha lenne ilyen statisztika, amin valószínű nincs, hogy ki hány kilométert futott karrierje alatt, azért ez biztos, hogy Nadal vinni első ilyen messze a Federer és Djokovic-sal szemben.
Ja, nemrég Fucsovics Márton is játszhatott Nadallal szemben. Egyébként ez egy nagyon jó mérkőzés volt, és voltak olyan labdamenetek, ami után Nadal meg is tapsolta Fucsovicsot. Egyébként természetesen a nyíregyházi teniszező is óriási élményként írta le ezt a párviadalt. Összességében azon a találkozón ön szerint, illetőleg a pályafutása vége felé Nadal még azért megcsillantotta azokat a nagy erényeit, amikről ő nevezetes volt?
Igen, itt a kérdés, persze megcsillantotta, de itt a kérdés az, hogy hány alkalommal egy mérkőzés alatt, meg a mérkőzés teljes időtartamának hány százalékában képes még a csúcs közeli állapotához teniszezni, ez értelemszerűen ez mindenkinek, nem csak Nadalnál, de a karrier vége felé azért egyre rövidebb időszakok, egyre kevésbé kiegyensúlyozott a teljesítménye, és ez ugye az eredményekben is megmutatkozik, de hát ez egy annyira csodás dolog, hogy 20 éven keresztül ettől a három úriembertől így el voltunk kényeztetve, mert előre sír a szemem, mikor Djoko, mert előbb-utóbb az is bekövetkezik, abba hagyja majd a tenisz. De nem tudom elképzelni, hogy jöjjön egy olyan időszak valamikor, amikor egyszerre három ekkora teniszszerző. Tehát az, hogy 21 év alatt lejátszanak 87 Grand Slam döntőt, és abból a 87 Grand Slam döntőből csak 8 döntő az, amikor egyikük sem a döntő résztvevője, tehát azt mondom, ez alatt a 21 év alatt az összes többi teniszszerző bánkozható, ugyanakkor született, mint ők, mert más időszakban a többi sokkal több Grand Slamet nyerhetett volna.
Igen, ez tényleg elképesztő, ugye Djokovic akkor, aki 27 Grand Slammel vezeti ezt a rangsort, de hát ugye ön is utalta a Federer-Nadal rivalizálásra, ami egészen elképesztő magasságokig csapott, ez egy legendás párharc volt. Kicsit felfújtuk, vagy hát ennek ön szerint a két versenyző is megadta a módját, hogy ez most egy óriási rivalizálás, most kell mindent beleadnom Nadalnak Federer ellen, Federernek meg Nadal ellen.
Ez a rivalizálás természetesen csak a sportpályán volt meg, mert egyébként hihetetlen jó barátok, nem tisztem azt mondani, hogy a legjobb barátok, mert az is lehet, hogy így sincs, ezt tőlük kéne megkérdezni, de egyébként a privát életben meg hihetetlenül jól megvannak. Emlékezzünk csak vissza a tavalyi Federer búcsúra, a Lever Cup-i búcsúra gondolok, tehát ott sírtak ketten együtt, mint két kisgyerek. Igen, hát ők ketten egyszerre voltak a csúcson, abból fakadóan, hogy Djokovic azért egy picit fiatalabb áll Nadalhoz képest csak egy évvel, ennek ellenére, ugye mivel azért Rafa korábban robbant be Djokovichoz képest a topba, az ő pályafutása azért a hozzá 5 évvel fiatal Nadalhoz képest 5 évvel fiatalabb Federerrel egy időre esett nagyon a csúcs karrierjük csúcsai. Aztán becsatlakozott hozzá Djokovic is, hát és Djokovic meg Dénnek köszönhetően életmód, ugye köztudottan nagyon figyel a többi teniszezőhöz képest is sokkal jobban figyel az étkezésére Djokovic, tehát ő tovább súnya szóval élve húzza. Ez egy csodálatos dolog, hogy a mai is élsport köszönhetően itt a regeneráció meg az orvostudomány fejlődésének ennyire kitolódik a profi karrier, tehát ez egy Connors, Borg, de a későbbiek akár Agassi érába, vagy Sampras érába elképzelhetetlen volt, hogy ennyi idős koráig. Bár bocsánat, kakuk tojás abban az időszakban Connors, mert azért az is ennek süregelendő, ameddig ő profit tudott maradni.
Jelenleg a világranglistát az olasz Jannik Sinner vezeti, második Carlos Alcaraz, harmadik Alexander Zverev, és hát nyilvánvalóan álnaív a kérdés, mert ilyen 100 évente, ha egyszer előfordul, ilyen mértékű dominancia, de most lát-e valamelyik teniszezőben, akár a világranglista első három helyezettje közül valakiben, hát egy nem is ilyen karriert persze, de egy elég sok Grand Slam trófeát hozó karriert.
Több játékosban is. Valljuk be, hogyha visszapörgetnénk az idő kerekét 2000-es évek elejére, ugye amikor Federer Nadal indult, akkor azért nehéz lett volna rájuk is előre megmondani, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott két évtized következik általuk dominált, hármuk által dominált két évtized. Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Nekem iszonyú nagy sportolok már most, akár Sinnert, akár Alcarazt nézem, de menjünk egy kicsit a 2000-es évek elé, ugye a 96-os Daniel Medvedev, vagy a 97-es Zverev, mert ugye Alcaraz 2003-as, Sinner 2001-es, meg rajtuk kívül is azért itt vannak nagyon-nagyon jó nevek, akár az amerikai Fritzet, vagy a 97-es Rublevet, vagy Casper Ruud, vagy ugye az Ausztrál Minor, és már el is mondtuk, majdnem a top 10-et kapukfolyásként a 91-es Dimitrov végül ott van. Én nagyon nehezen tudom egyébként elképzelni. Tehát, hogyha most összehasonlítom Rafának, amikor berobbant a topba az Alcarazzal való eredményeit, nagyon nem szeretném én hasonlítani, mert biztos, hogy akármit mondok, vagy a jelenlegi Alcaraz, vagy a régi Rafa szurkolókat, fánokat sértem meg. Nekem emlékeim szerint a Rafa sokkal kiegyensúlyozottabb volt. Tehát az Alcaraznak például sokkal ahhoz képest, amennyi Grand Slamet és amekkora eredményeket már elért, ahhoz képest nekem túl sok az ilyen, bár nem futottak még kategóriától történő vereség, mert én úgy gondolom, hogy bár öregebbek nála, akár melyiket is mondom, de idevehetjük Marozsán Fábiánt is, ugye, aki elverte, de valljuk be, az is egy meglepő vereség volt akárkinek a szemébe, akármennyire is drukkoltunk minden magyar Marozsán Fábiánnak. de itt én úgy gondolom, hogy a jelenlegi mezőnyre azért sokkal jobban jellemző a kiegyensúlyozott felek, tehát egy Sinner, egy Alcaraz, az öregedtek, ugye Zverev, Medvedev, Djokovicról persze nem elfeledkezzen, mert ő mindig nyomja. Rüd, a cseheket nem szabad elfelejteni, mert hihetetlen jók ők is, a Lehecska, meg a Mahács, Korda. Tehát én úgy gondolom, hogy itt sokkal egyformábbak most a képességek, mint voltak a Federer-Nadal időszak elején.
Még egy 2 percbe hadd kérdezzem gyorsan a magyar élteniszezőinkről. Maruzsán Fábián neve elhangzott, 57. a világranglistán, top 100-as még Fucsovics Marci 93. helyen. Itt az év vége felé még milyen jelentős ATP tornákon vehetnek ők részt, milyen kilátásaik vannak a következő hónapokra nézve, vagy a jövő évre nézve ön szerint?
Mivel nem vagyok semmilyen részese kettőjüknek a versenyprogramjának, felkészülésüknek, úgyhogy nem tudom a teljesség igényében, hogy még hány pontot kinek, melyikőjüknek mennyi pontot kell védeni. Szimpla szurkolóként meg nem tudom. Az már én túl öreg vagyok, hogy ennyire lelkes legyek. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép időszak a magyar tenisznek, hogy egyszerre 2 top 100-as játékosunk van, sőt, ugye Marci még volt sokkal beérdől, akár 2 top 50-est is mondhatunk az idei évben. És erre megmondom őszintén, nem is tudom, hogy volt-e a magyar férfi tenisznek valaha ilyenje. Bízom benne, hogy a jelenlegi utánpótlás koncepció, Magyar Teniszszövetség utánpótlás koncepció ismét kitermeli a maga top 100-as játékosait, mert a korábbi kitermelte, akár a nőknél ugye láthatjuk a Bondár, Gáfi, Stollár, Babos, bár Babos az előbb említett háromhoz képest azért egy 5-6 évvel idősebb korosztály, az megint egy más időszakra volt jellemzés, az egy valójukban nem is egy teniszszövetségi eredmény, elsősorban a Babos család eredménye, bár ott is, amit tudott, segített a szövetség. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a teniszszövetség, bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódik, és lesz 10 év múlva is ilyen szintű férfinői játékos a magyar tenisznek, mint most van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Juhász Gábort hallották, korábbi Fed Kupa kapitányt itt a Trend FM-en, minden jót viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
És ennyi fért a mai sportértékbe. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. További szép napot kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc. Viszont hallásra.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.